Feltámadt az Úr bizonnyal. Bizony feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 187. énekünket énekeljük, a 187. dicséretünket. E húsvét ünnepében, örvendjünk keresztjének. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg az énekkarunk szolgálatát. Köszönjük mi is. Felvirrat áldott szép napunk, a 356. énekünket énekeljük, ugyanaz, amit az énekkarunk is énekelt előszörre. 356, mind az öt versével énekeljük el. Ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy húsvét napjára virattunk. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk feltámadásodról, halál feletti győzelmedről, és dicsérhetünk téged. És a dicséret mellett kérhetünk is, hogy legyél itt közöttünk, állj meg a középen, mint ahogy feltámadásod után tanítványait között megálltál, és minden szempár rád irányult, és minden szív neked örvendezett, és rajtad csodálkozott, és téged imádott, kérünk, hogy végezd el ezeket ma is a mi szívünkben, bár nem láthatunk még most testi valódban, mennyei dicsőségedben, de mégis az ige által, szent lelked által legyél itt a középen, és add, hogy mi is lássunk téged, hitünk szemeivel, hódolni tudjunk előtted, imádni tudjunk téged, csodálni tudjunk téged, csodálkozni tudjunk rajtad, és engedjük, hogy a szívünket egészen megragadjad, és nem csak itt a templomban, hanem egész életünkben is ott állhassál a középen, mint a mi hatalmas megváltónk, mint a mi győzedelmes Urunk. Kérünk téged, hogy áld meg, szenteld meg itt az Isten tiszteletünket, kedves jelenléteddel. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Isten igéjét, János evangéliumának a 20. részéből olvassuk az első 10 verset. János evangéliumának 20. részéből az első 10 verset. A hétnek első napján pedig, jó reggel, mikor még sötétes vala, oda ment Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez, és annak másik tanítványtársához, kit Jézus szeretett, és monda nékik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig, mindketten, de a másik tanítvány hamar megelőzi Pétert, és előbb jut a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők. Mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban ő utána, és bement a sírba. És látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön, összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, ki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz vala. Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Kedves testvérek, húsvét ünnepe van, és nagyon szeretem ilyen időtájt a különböző virágokat. Biztos nem vagyok egyedül ezzel. Különösen is kedves a szívemnek a jácint, amely szépen ott van az az egy darab hagyma, eldugva a földbe, és abból kijön egy virágszál, és rajta sok-sok kis virág. A nárcisz is szép, csak itt csak egy virág van. Amott meg sok. És valahogy így eszembe jutott erről a jácintról Jézusunknak a feltámadása, mert Jézus feltámadásának is sok-sok szívvidító virágocskája, szívmelengető kis szépsége van, és gondoltam, hogy ezen az ünnepen, így az első napon is, majd holnap is, a második napon ezeket a kis illatozó virágocskákat vegyük egy kicsit szemügyre, amik Jézus feltámadását, mint egy közelebb hozzák a számunkra, és még inkább szívet és lelket gyönyörködtetővé teszik minden hívő ember számára. A mai nap tehát az első rész, és mindjárt bele is vágok, mert hogy itt egy csodával állunk szembe, és ez a csoda hirdeti azt először is, hogy Isten a történelemben cselekszik. Mindnyájan tudjuk azt, hogy a naturalista gondolkodók, akik egyébként lehetnek természettudósok is, lehetnek teológusok is, lehetnek történészek is. Ők úgy gondolják, hogy Isten, ha egyáltalán létezik, akkor nem csinál semmit ebbe a világba. Van, aki azt mondja közülük, hogy Isten van, de nem csinál semmit, van, aki azt mondja, hogy Isten nincs is, természetesen nem csinál semmit a világba. Minden történés, ami a világba zajlik, az a természeti folyamatok része. Ezekbe a természeti folyamatokban beavatkozni kívülről nem igen lehet. Minden a maga, úgy mondják, inherens törvényei szerint zajlódik ebbe a világba. Nincs olyan, hogy valaki túlról, túlnanról, a túlvilágról, a természet fölötti világból belenyúl az itt zajló folyamatokba. Ebbe a világba csak olyan dolog történnek, aminek vannak természetes okai, és ami történik, annak vannak természetes hatásai, és ez egy ilyen láncolat, ami már mind nagyon-nagyon régóta így zajlik, így történik, és így is fog ezentúl is majd zajlódnia. Olyan, hogy Isten beavatkozna a világba, hát, és akkor itt úgymond magáról valami jelet adna, teológiai nyelven kijelenteni magát a történelem színpadán, szóval ilyen nincs. Ha ezt a naturalista gondolatot levetítjük Jézusra, akkor a naturalista világkép szerint Jézus létezett, ezt ma már igazán senki nem vitatja, létezett Jézus, de ő neki nem volt úgymond pré-egzisztenciája, nem volt Isten, aki emberré lett volna az inkarnációkor, karácsonykor, nincs poszt-egzisztenciája sem, mert amikor meghalt, akkor eltemették, aztán elporlatt, és olyan, hogy föltámadt volna, és fölment volna a mennybe, és visszaült volna az Isten trónjára, onnan újra majd eljön. Ilyen sincs. Ő csak egy ember volt, akinek az élete, a születése és a halála közé van bezárva, beszorítva. És lehet, hogy egy olyan ember volt, aki egy teljesen egyedülálló ember, ő az emberiségnek a legszebb virága. Egy nagyon jó példakép lehet az embernek, hogy hogyan szeressük egymást, de ennél nem több egyáltalán. Szóval azt hiszem, hogy ebbe a naturalista megközelítésbe az, hogy Jézust megfeszítették a kereszten, az még belefér, meg az is, hogy meghal, de az, hogy aztán harmadnapra feltámadt, az már ebbe a képbe nem, ebbe a világképbe nem fér bele. Ebbe nem fér bele. Hát lehet, hogy ebben nem fér bele, hogyha nekünk is ilyen világképünk van, akkor nem csoda, hogy Jézus feltámadását nem igen tudjuk hova tenni, sőt, sehova nem tudjuk tenni, nem számolunk vele, mint élő személlyel. Csak nehogy azt gondoljuk, hogy ez az egyetlen világkép létezik. Nem csak naturalista világkép létezik, és egyáltalán nem garantálja semmi, hogy ez a világkép, ez az egyetlen helyes és egyetlen hiteles és elfogadható világkép. Hát van egy másik világkép is. Van egy másik világkép. Ez a Szentírásnak a világkép, amit úgy szoktunk nevezni, hogy teista világkép, amelyik számol Isten létével, és azzal is, hogy ő be tud avatkozni, igenis be tud avatkozni, be is avatkozik a történelemnek a menetébe, sőt irányítja a történelmet. Valójában ebben a teista világképben gondolkozom én is, meg az a reménységem, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, ebbe gondolkozunk, és ebbe a világképe belefér az, hogy Jézusnak volt preegzisztenciája is, mert az Istentől, Istennel öröktől fogva egy volt, és mint második isteni személy öltött testet Szűz Máriától karácsonykor. És ebbe a világképe bele van az is, hogy ő neki van egy posztegzisztenciája, mert valóban meghalt, de harmadnapra feltámadott a halálból, és él most is, isteni dicsőségébe visszatért, felment a mennybe, és majd onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat, ahogy az ősi keresztény hitvallásban elmondjuk. Ebben a teista megközelítésben itt él az a gondolat, hogy a világban zajlanak a dolgok, és mindennek van egy természetes oka, meg következmény is, de számolunk azzal a valakivel, aki ezt felül tudja írni, aki olykor bele tud avatkozni, amikor úgy akar, beleavatkozik ebbe az általa teremtett rendbe és láncolatba, és történnek és történhetnek olyan dolgok, amik a mi szemünkbe csodáknak minősülnek. Lehet, hogy a tévében meg a rádióban, amikor hallunk valakiket nyilatkozni, ők teljesen naturalisták, és mondják, hogy hát ezt a Jézus feltámadását, ezt kitalálta a kereszténység, csak egy ilyen magyarázat, amit kiötlöttek valamikor azért, hogy kiemeljék ezáltal Jézust az emberek, a közönséges emberek világából, és valami isteni dicsőssége ruházzák fel, de ez a feltámadás, ez csak egy ilyen emberi kitaláció, egy emberi ötlet, és ez ilyen formán egy legenda, ez egy mitosz, ez egy mese, magyarul, mese, amit hát van, akik még elhisznek, hát a józan emberek, úgy mondják, a józan emberek, azok már nem fogadják el. Hát én magamat is, de sok hívő testvéremet józan embereknek tartom, és mi meg elfogadjuk, mert más világképben mozgunk, és ebben a más világképben, nem kevésbé racionális világkép, ebben nagyon is belefér az, hogy Isten létezik, és bele tud itt avatkozni a dolgokba. Jézusban eljött, általa közbeavatkozott itt a dolgokba, és Jézust is föltámasztotta a sírból, a halálból. Az egész Szentírás egyébként ezt tanúsítja, hogy Isten Jézust feltámasztotta a halálból. Már az Ótestamentumban is szó van erről, mint egy jövendőlés formájában, de aztán az Új Szövetséget olvassuk. Egyértelmű, hogy a tanítványok először nem tudták így kezelni ezt a dolgot, nem tudták történeti tényként fölfogni Jézus feltámadását, de utána már úgy fogták fel, amikor találkoztak a feltámadottal, és utána az egész kereszténység ezen a vonalon ment tovább. Pál apostol az első korintusi levél 15. részében leírja azokat a tanúkat, megnevezi őket, vagyis lenyomozhatóvá teszi azt a dolgot, hogy Jézus találkozott velük, ők találkoztak vele, beszéltek vele, ugyanazzal a Jézussal, akit korábban ismertek, most egy más állapotban, egy dicsőséges állapotban ugyan, de mégis ugyanazzal a Jézussal találkoztak, és egyszerűen mondták, hogy Jézus él. Jézus él. Itt több száz embert említ meg Pál apostol a tanúk között. Jézusnak a feltámadása tehát, én most nem akarok ebből túl sokat, vagy erről túl sokat már tovább beszélni, mert azt hiszem, hogy értjük, hogy mit szeretnék mondani. Történeti tényként kezelendő. A kereszténység mindenkor így kezelte. Történeti tény, ami nem magyarázható meg világ törvényszerűségeiből, hanem csak is isteni beavatkozás állhat ennek a hátterében. Ugyanúgy, mint ahogy Izraelnek mondjuk az Egyiptomból való megszabadulása mögött is isteni beavatkozás húzódott meg. Az is egy csoda volt, hogy lehetett, mint lehetett. Akár a 10 csapásra gondolunk, akár a tenger megnyílására, akár hogy túlélték azt az egész utat az ígéret földjéig. Ez az egész egy csoda történet. És a zsidóknak próbáljuk meg elmagyarázni, legalábbis a istenfélő zsidóknak, hogy ez nem történelem. Hát az ő számukra ez evidens, hogy ez az ő történelmük. Ez az ő történelmük, és Isten így cselekedett megint csak hol? A történelem színpadán. Csodálatos módon közbeavatkozva az ő népének az érdekébe. De hogyha egyébként már a zsidóknál tartunk, megkérdezzük őket, hogy ugyan a babiloni fogságból hogyan tudtak ők hazakeveredni, akkor ugyanezt a sztorit fogják elmondani, hogy ennek egyetlen egy magyarázata van, hogy Isten úgy rendelkezett, hogy hazajönnek, és őket hazavitte a babiloni fogságból, és a nemzeti létüket folytathatták aztán az ígéret földjén. Történelmi tényként kezelik, nem legendaként, nem mitoszként, vagy valami ilyen hihetetlen elbeszélésként, ami valahonnan öröklődött, valaki kitalálta aztán, hanem ezt egyszerűen történeti tényként kezelik. Az iskolákba tanítják, mint hogy mi tanítjuk a honfoglalást. Ők meg ezt tanítják. Ez a történelem. Tehát a naturalisták higgyék azt, amit akarnak, a teisták meg, mi meg higgyük azt, amit nekünk a Szentírás tanít. Isten létezik, és a világ, bár világos törvényszerűségek szerint működik, vannak tényleg inherens törvények, amik a dolgokban vannak és szabályozzák az eseményeket, de e fölött, az egész világ fölött ott van ezeknek a törvényeknek is az alkotója, aki amikor akarja, felül tudja írni ezeket a törvényeket, és olyan dolgokat cselekszik, amik számunkra váratlanok, hihetetlenek, csodálatosak. Csodáknak is minősítjük őket. Az egyik ezek között a feltámadás. Isten be tud avatkozni a történelembe, és be is avatkozik. A következő dolog, amit szeretnék aláhúzni ma, egy másik kis virágocskát szemügyre véve, hogy ez a csoda hirdeti, hogy a próféták igazat szóltak. A próféták igazat szóltak. Nagyon érdekes dolog ez, testvérek, hogy itt a felolvasott ige szakaszban is van egy ilyen megjegyzés János evangélistától, hogy amikor odaért ő, meg Péter a sírhoz, akkor még nem tudták az írást, hogy föl kell támadni a Jézusnak a halálból. Itt nem tudták az írást. Milyen írást nem tudtak? Hát az Ószövetségi írást nem tudták, és a mi Bibliánkban már itt van a 16. Zsoltár, amelyben azt mondja Dávid, hogy nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy szented rothadás lásson, hanem kiemelsz onnan. Hát ezt ugye Dávid mondta, de aztán Péter apostol a pünkösdi prédikációjába felidézi, és azt mondja a zsidóknak, de hát ennek a Dávidnak a sírja minden mai napig itt van. Ez nem róla szólt, illetve ő nem magáról írt, hanem kiről írt? Arról, akit valóban kiemelt Isten a sírból. És ez kicsoda? Az, akit ti keresztre feszítettetek, mondja a zsidó hallgatóságának. Az a valaki, azt hozta ki Isten a sírból. Arról szólt már előre Dávid próféta, hogy nem hagyod lelkemet a sírban, vagy hogy így mondjam, rajta keresztül szólalt meg maga Krisztus, maga Jézus Krisztus, hogy ez fog velem történni. Tudjatok róla, számítsatok rá. De amikor János meg Péter odaértek a sírhoz, nem tudták, nem értették, hogy miről beszélt annak idején Dávid. Most már azóta megértették, utána nem sokkal megértették. De nem csak itt van szó az Ószövetségben, az Úr Jézus, vagyis a Messiás feltámadásáról, hanem máshol is. Nagyon érdekes, ez itt már többen hallották ezt tőlem, hogy az Ószövetséget a zsidó rabbik olvassák már jó pár évszázada. És ők látják az Ószövetségben a Messiást. Ezért várják ugye a Messiást a zsidók, hogy majd eljön a Messiás, görögül a Krisztus, majd eljön. Ők látják egy csomó textusban, testvérek, több százra tehető, akik tegnap itt voltak, azok hallották is, hogy vannak nagyon egyértelmű textusok az Ószövetségben, vannak kevésbé egyértelmű, de mégis azok is világosan beszélnek annak, aki érti őket, amik Jézusnak a haláláról, de a Krisztusnak a haláláról és feltámadásáról is beszélnek. És ez a rabbik, erről beszélnek, tanítanak a rabbik mind a mai napig. A Messiás el fog jönni, meg fog halni, de föl fog támadni, és ő lesz a világ ura. Értik ezeket a proféciákat, úgy, hogy Jézus tanítványai még nem értették. Meg sokszor ma se értjük, mi se értjük ezeket a régi dolgokat, mert hát ott van az Ószövetségben, aztán jó, hát 39 könyv, de ki ismeri azokat ugye annyira részletesen, még én se nagyon, hát még a kuti, vagy egy földi halandó, kiolvasgatja ezeket olyan alapossággal. Hát pedig ott vannak, testvérek, ezek a mondatok. És nem csak a 16. Zsoltárba, hanem idézhetünk más proféciákat is. Például ilyen nagyon különös dolog, amit Pál apostol az első korintusi levél 15. részébe ír, ahol azt mondja, hogy Jézus, a feltámadott Jézus az első zsenge. Az első zsenge. És akkor nekünk ez nem tűnik fel, de tudjuk, hogy Pál egy rabbi volt, mégpedig nem is akármilyen, a korának az egyik legnagyobb rabbia volt. Sőt, talán a korának a legnagyobb rabbia Gamáliel lábainál tanult, akit ismerünk mindenhonnan. És ez a rabbi, amikor Pál rabbi, amikor ír valamit, akkor annak mindig érdemes elgondolkozni, hogy milyen ószövetségi háttere van. Miért nevezi Jézust első zsengének? Azért, testvérek, mert a 3 Mózes 23-ba olvasunk arról, hogy az aratás első kévéjét, a zsengét oda kellett adni az Istennek. Ezt be kellett mutatni Istennek, oda kellett adni Istennek, oda kellett áldozni Istennek az aratás első kévéjét, a zsengét. És mikor kellett ezt megtenni? Azt olvassuk a 3 Mózes 23:10-11-be, hogy a szombatra következő napon. A szombatra következő napon. Hát a szombatra következő nap az éppen vasárnap volt, a mi vasárnapunk, a zsidóknak ez a hét első napja. az első munkanap. És azt mondja a magyarázat, hogy Pál visszautal ezzel az első zsenge kifejezéssel arra, Jézus az első zsenge, hogy róla szólt már a zsidóknak ez a törvénye is, amikor az első kévét be kellett mutatni Istennek a szombatra következő első nap. Erről beszél, mondja a rabbi. De hát maga az Úr Jézus is beszélt erről, amikor azt mondja, hogy az Ószövetségbe megvan írva az ő feltámadása, majd róla még külön is beszélek, de itt fölidézem, hogy ő idézte fel Jónás esetét. Azt mondta, hogy ahogy Jónás elnyelte a cethal, úgy fogja az emberfiát is elnyelni a halál, de ahogy Jónást kiköpte a cethal, úgy fogok majd én is kikelni, és tovább élni. És az, ami ott azzal a szegény prófétával történt, az velem is meg fog történni, de ő se fejezte be a cethal gyomrába az életét, akármilyen csodálatos ez az esemény, az az esemény is rólam beszél előre, mert én vagyok az. Én vagyok Jónás, akit elnyel a halál, de aztán akit kiköp a halál, mert nem tud engem fogva tartani. Nem tarthat fogva engem. És aztán olvassuk máshol is az ígét. Hóseás próféta könyvében olvassuk a 6. részben. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket. Megsebesített, de bekötöz minket. Megelevenít minket 2 nap múlva, a 3. napon feltámaszt bennünket. Nyilvánvaló, mondják a rabbik, hogy ez elsősorban a zsidó népre vonatkozik, akit Isten mintegy föltámaszt, de hogy jön ez, hogy 2 nap után megelevenít, és a 3. napra föltámaszt minket? A messiásról van szó, aki föl fog támadni, akármi történik vele. És mi is ezt mondjuk, és érteni véljük, nem tudok most tovább menni ezen a vonalon, de nagyon érdekes vonal egyébként ez, hogy a proféciák hogy beszélnek Jézusról, külön könyvek születtek erről, de az biztos, hogy amit Pál apostol leírt, azt írja a korintusi levélben, az első korintusi levél 15. részébe, hogy Krisztus meghalt az írások szerint a mi bűneinkért, és föltámadt ugyancsak az írások szerint. Feltámadt az írások szerint, az Ószövetség írások szerint. Az Ószövetség tehát róla beszél, az Ószövetségben mintegy megprofétálta Isten, hogy mi fog történni majd a Jézussal. Föl fog támadni. És úgy történt. Itt egyébként a történelemnek egy különös vonására szeretném fölhívni a figyelmeteket. A zsidó és a keresztény történelem szemlélet is ugyanis az, hogy Isten indította el ezt a világtörténetet a maga útján, és ő az, aki bizonyos dolgokat előre megjövendől, megprofétál, és utána azokat beteljesíti. És a történelem nem más, mint Isten ígéreteinek a megvalósulása, lépésről lépésre való megvalósulása. És ebben benne van ebbe a történetszemléletben, hogy semmi nem történik véletlenül a történelemben, hanem Isten elindította, és az ő saját ígéretei szerint, amikbe beavatott embereket, és közölte írásba az emberekkel, ezeket teljesíti be lépésről lépésre, és így halad a történelem abba a végcélba, amit Isten kitűzött elé. Mi is részei vagyunk ennek a történelemnek, mint egy nagy folyó, amelyik megy, és ott vagyunk benne mindnyájan. Ha tetszik, ha nem. Mi is tartunk afelé a végcél felé, amit Isten előre megmondott, hogy Jézus vissza fog jönni, ítélni fog eleveneket és holtakat, lesznek, akiket elkárhoztat, és lesznek, akik ott lesznek az újjáteremtett világon. Isten előre megmondta ezeket a dolgokat, amik még előttünk vannak, de amik mögöttünk vannak a történetben, azokat is Isten javarészt előre elmondta. Hogy érzékeljük belőle, és a történelemről ne az legyen a szemléletünk, hogy ez valami, nem is tudjuk, hogy micsoda. Itt véletlenül elindult valami, mert volt valami nagy robbanás, aztán lett belőle valami, aztán majd ki tudja, hogy mi lesz, itt elindult valami nagy fejlődés, aztán majd megérkezik a világa, nem tudom milyen csodálatos, kifejlett, nem tudom, 3. birodalomba, vagy kommunizmusba, vagy nem tudom én hova. És akkor ezt mi csináljuk, meg mi emberek, mert mi irányítjuk, dehogy is. Tehát a Szentírás az egész másról beszél. Na, a csoda... Hirdeti először is, hogy Isten a történelemben cselekszik. És amit megmondott előre, az úgy is lesz. A proféták által megjövendő csoda Jézus feltámadása. De a harmadik dologra ugrok, mert erre is érdemes úgy egy kicsit rácsodálkoznunk. Tudnélik, ez a feltámadási csoda hirdeti azt, hogy Jézus igazat beszélt. Ahogy olvassuk az evangéliumokat, ezeket már általában jobban ismerik azért az emberek, de sokak figyelmét elkerülik azok a dolgok, amiket Jézus igazán mondott. És például az is, hogy ő megmondta előre, hogy föl fog támadni. Nem fogja tudni, meg fog halni, de kijön a sírjából, dicsőséges állapotba. Én összeszámoltam itt, hogy a szinoptikus evangéliumokban és az első három evangélium, Máté, Márk, Lukácsban, a különböző helyeken hatszor említi Jézus az élet útja során. Hatszor beszél Cézárea Filippi felé, a Megdicsőlés hegyén, Galileában, úton Jeruzsálem felé, az egyik példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, és az utolsó vacsorán is. Meg fog halni, de föl fog támadni. És ezt így mondta el, hogy 3 nap és 3 éjjel lesz a földgyomrába, vagy harmadnapra föltámadok, harmadnapra feltámadni, megíratott, harmadnapon feltámad, harmadik napon feltámad, különböző variáció, de ugyanaz mindig a lényeg. A 3 egyébként úgy jön ki, zárójelbe teszem, hogy a zsidóknál egy tört nap is egész napnak számít. Jézus, amikor meghal, pénteken hal meg délután, ott még 6 óráig van 3 óra. Az az első nap. És a második nap az 6 órától, péntek 6-tól, másnap reggel 6-ig tart. És szombaton, illetve vasárnap reggel 6-kor kezdődik tulajdonképpen a harmadik nap, és abban a hajnalban támad föl Jézus. Tehát egy a zsidó időszámítás szerint kell számolnunk, ha véletlenül beleakad ebbe valaki, zárójelbe zárva. Minden esetre Jézust az első 3 evangélium így mutatja be, hogy ő beszélt erről, ő tudta, csak a tanítványoknak nem jutott el az eszéig ez a dolog, hogy miről beszél. Hogy még az se, hogy meg fog halni. Tehát egyszerűen értetlenül álltak aztán az események előtt, és utána pedig, hogy olvassuk a feltámadási történeteket, a húsvéti történeteket, mindenhol az van, hogy senki nem várta, hogy Jézus itt megjelenik. Mindenki meg van lepve. Mi történt? És akkor Jézus emlékezteti őket, hogy nem megmondtam nektek? Ja, tényleg. Hát tényleg beszéltél róla. Hát mi ezt nem is hittük el igazán. Hát de higgyétek el, ne legyetek kicsinyhitőek. Ilyen csodálatos egyébként János evangéliumát, ha kérdezitek, hogy abba is beszél-e Jézus, hát abba is beszél, csak abba egy sajátos szót használ, azt mondja, hogy az ember fia majd fölemeltetik. Érdekes nagyon János evangéliumának más, egy kicsit a szóhasználata, Jézus szavait más, hogy vagy más szavait őrzi meg, mint amit az első 3 evangélium, és Jánosnak föltűnt az, hogy Jézus így is beszélt erről, hogy ő fölemeltetik. És ezen értette azt is, hogy a keresztre is fölemeltetik, de hogy a halálból is fölemeltetik, sőt, Jánosnál benne van az is, hogy még a mennybe is fölemeltetik majd, egészen az Isten trónjáig emeltetik föl Krisztus. Ott van, testvérek, és hogy én most erről csak ebből annyit szeretnék kihozni itt a magam és a ti számotokra is, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Nem csak a feltámadása tekintetében igaz, hanem minden egyébben kapcsolatban igaz. Úgyhogy adjatok, és adjunk a Jézus szavaira. Figyeljünk rá oda, hogy mit mondott. És adjunk rá, testvérek, hogyha ő beszélt arról, hogy ő kicsoda, micsoda, akkor hallgassuk meg, hogy mit mondott ő erről. És higgyük el, hogy ő nem hazudozott össze-vissza. Hogyan is lehetne egyébként az emberiség nagy példaképe, hogyha hazudozott volna? A hazugságba példakép. Mit mondott a bűn kérdéséről? Mit mondott a szívünk állapotáról? Mit mondott arról, hogyha nem térünk meg, mi lesz velünk? Ha nem fogadjuk el az ő kegyelmét, az ő szeretetét, mi történik velünk? El fogunk a pokolra jutni. De hallgassuk meg, mit mondott a bűnbocsánatról, a kegyelemről. Hogy van a számunkra, és éppen azért van, mert ő meghalt érte a kereszten. Ezt is elmondta. Én fizetek helyettetek ezért a kincsért, hogy a tietek legyen. Az én vérem olyan, mint egy váltságdíj, amit kifizetek Istennek, hogy bocsásson meg nektek. Hallgassuk, hogy mit mond erről, testvér. Jézus beszélt arról, hogy fel fogunk támadni. Ha benne hívőként hunytunk el, akkor a boldog lesz az a pillanat. Ha nem, akkor az életünk legszerencsétlenebb pillanata lesz. Sokkal rosszabb, mint itt a Földön el tudjuk képzelni. Beszélt arról, hogy lesz egy új világ. Hát mi csodálatos dolgokat beszélt Jézus, testvéreim. Mélyedjetek el, mert, és gondoljátok mindig, és higgyétek, hogy igazad beszélt. Megbízható Krisztus. E világ tele van hazudozókkal, gátlástalan hazudozókkal. Mi ne a hazugságoknak higgyünk, test. Elsősorban nyissuk ki a Bibliánkat, olvassuk az evangéliumokat, és higgyük el, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Feltámadásával kapcsolatban is, és mással kapcsolatban is. És az utolsó kis virág, amit hadd hozzak még elétek itt a játszintunkról, ez a csoda hirdeti, hogy Jézus erősebb a halálnál. Erősebb a halálnál. Ugye az Úr Jézusnak a feltámadásáról sokszor úgy beszél az Új Szövetség, hogy Isten feltámasztott őt a halálból. Gondolnánk, hát akkor ez Istennek a csodája. Igen, de máshogy is beszél az Új Szövetség. Azt mondja, Jézus feltámadt a halálból. Tehát nem csak őt támasztotta fel az Atya, hanem ő maga az isteni erejénél fogva lerázta magáról a halál bilincseit, mint a kutya lerázza magáról a vizet. Lerázta magáról. Jézus már ugye az élete során is megmutatta egyébként, hogy erősebb a halálnál. Hiszen föltámasztotta a naini ifjút. Föltámasztotta a halálból a Jairus leánykáját. Vagy föltámasztotta Lázárt, a barátját, Betániában. Tehát ő nagy csodákat vitt véghez, és az emberek ezeket a csodáit, ezeket nem is tagadták. Megdöbbentő egyébként, hogy még a zsidó ellenségei, akiknek a Jézusról való véleménye az hát írásba is került a Talmudban, és meglehetősen dehonestáló véleményük van Jézusról, de a csodáit soha egyetlen egyszer se vonták kétségbe. Még ezeket se. Ez nagyon érdekes dolog. A Jézusról inkább azt mondja, hogy csodatévő volt, csak egy nem volt, nem isteni küldött, nem ő a messiás. Ő egy csaló volt, mondják. De mégis azt elismerik, hogy csodákat azért mégiscsak cselekedett, és égre kiáltó csodákat, hogy lehet ilyet, hogy valaki meghal aztán. Lázárnak a feltámasztásánál olvassuk, hogy meghal Lázár, és már 3 napja volt halott. Azt mondja, amikor megy Jézus Betániába, hogy mondja neki a testvére, hogy Jézus, hát ha itt lettél volna, nem halt volna meg, de hát meghalt. Most már 4. napos. És mi volt a zsidóknál? Hogy az volt, hogy a zsidók úgy vették, mivel nem voltak ilyen orvosi szupermenek, mint mi, nem voltak ilyen eszközeik, hogy náluk 3 napig kellett valaki halott legyen, hogy tényleg halott legyen. Attól féltek mindig, hogy valaki csak tetsz halott, és eltemetik élve. És ezért vártak mindig 3 napot, és addig tartott a gyásznak a legmélyebb fázisa tulajdonképpen. És ha a 3. nap is letelt, akkor mondták, akkor vége, biztos meghalt. Mert innen már nincs visszaút. És Jézus mikor ment Betániába? Mikor letelt a 3 nap. Mikor már nem vádolhatták azzal, hogy hoppá, hoppá, ugye, hát azért csak a Lázár azért csak tetsz halott volt, 3 nap nem telt még el, akkor csak tetsz, ismerték ezt a jelenséget ők is. De itt már Jézusra nem mondhatták, hogy egy tetsz halottat támasztott föl, mert az már 4. napja volt. Már szaga van, mondja Mária, a testvér. És Jézus föltem, megmutatja a hatalmát, a dicsőségét, amikor Jeruzsálemben meghallják, azt mondják, na most már el kell intézni, most már itt betelt a pohár. Még elhiszik az emberek, hogy ő a messiás. Ez olyan súlyos csoda volt. És akkor dől el, hogy akkor kereszthalálra fogják adni a főpapok és az írástudók. Tehát testvérek, Jézusnál ezek megdöbbentő dolgok, hogy bizonyítja azt, hogy a halálnál, amelyik ott lebeg mindnyájunk élete fölött a bölcsőnktől kezdve. Mi is a hatalmába vagyunk. Lehet erről szépeket mondani, csak mindenki tudja ezt, hogy a legnagyobb félelem a halálfélelem, ami szorongatja a szívünket már fiatal korunkban is, már ránk száll olykor, aztán utána később is, aztán próbáljuk elhesegetni, meg megoldani valahogy, de hát nem túl sok reményünk van rá, hogy túléljük. Olvastam egy svéd krimi írótól, úgy hívják, hogy Henning Mankell, egy ilyen 2019-ben halt meg ez a svéd ateista ember, nihilista volt. Ezt írta a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, Ha az öregkor az epilógus, akkor a halál a függöny, mely leereszkedik, amikor a színpadon kialszanak a fények. Igazából nem hiszem, hogy félek a haláltól. Ami jobban aggaszt, az a kilátás, hogy borzasztóan hosszú ideig leszek halott. Ami persze észszerűtlen gondolat, hiszen a halál eltünteti az idő minden maradványát, és mégis ott van ez a primitív rettegés. Olyan szörnyen hosszú ideig leszek halott. Így megerősödik az a tapasztalat, hogy az élet, mint biológiai esemény, tragédia, önpusztító mechanizmus. Úgy tűnik, hogy a tudatunkat egy aljas Istennek köszönhetjük, aki azzal a tudattal akar kínozni minket, hogy az egész élet valójában értelmetlen. Ettől a felismeréstől nem bírok megszabadulni. Hát ez testvérek, a kétségbeesés, így élni, a halál árnyékában, ő legalább levonta ennek a konzekvenciáit a maga számára. Ha Isten nincs, akkor itt van a halál, de akkor miért félek tőle, meg hogy van ez az egész? Ez csak valami olyan dolog, ami az egész életemet értelmetlenné teszi, hogy egyszer meghalok, aztán nem is, nincs is visszaút már. Nincs vigasztalás? Na nekünk itt van, testvérek, az Úr Jézus feltámadás. És oda nézünk, és azt mondjuk, hoppá, hoppá. Nem a halálé az utolsó szó, emberek, hanem Krisztusé az utolsó szó. Ez a nagy örömhír. Ő megváltott minket a halálnak a hatalmából, ami elnyel minket, de olyan értelemben is, hogy a pokolra juttat bennünket, hogyha arról van szó. Az örök Isten nélküliségre, a külső sötétségre. Elveszünk, és nem megsemmisülünk, hanem nagyon is tudatunknál leszünk, és át kell élnünk a pokolba az Isten nélküli létnek minden szenvedését. Az értelmetlen lét szenvedését, ahogy Viktor Frankl mondta. Át kell élni. És akkor most az egyetlen kiút számunkra Jézus, ha keresztjének vagyunk. Ránézünk Jézusra, és azt mondjuk, igen, ő meghalt. Miért halt meg? A bűneim büntetését vette magára, hogy ne nekem kelljen. Ne nekem kelljen a pokolra jutni. És ha meghalnék is, akkor is ő azt ígérte, hogy velem lesz, és magához vesz engem. És egy napon feltámaszt a boldog örök életre, az üdvösségre, az új égre és az új földre fog oda tenni engem, hogy vele legyek. Egy igaz, békességes, új világban. És nekünk egy ilyen reménységünk lehet, ha Jézus tényleg föltámadt a halálból. Pál azt mondja, ha pedig nem támad fel, az egész kereszténységünk hiába való. Akkor az egész hitünk, a kegyességünk, akkor zárjuk be az összes templomot, mondjuk ma, akkor én is tegyem le a palástomat, azt menjek, vegyek kapát, vagy nem tudom, menjek el valami népművelőnek, vagy nem tudom kinek, vagy politikusnak, vagy filozófusnak. Csak ne beszéljünk erről többet, hagyjuk az egészet, hagyjuk ezt a kereszténység témát. Ám de mondja Pál, Krisztus feltámadt a halálból, és ő is megint arra teszi hangsúlyt, hogy a saját isteni erejénél fogva legyőzte a halált, és ezért nem hiába való a kereszténység, és ezért nem hiába való a mi hitünk se, amikor Jézusban, mint feltámadott Urunkba és megváltónkba hiszünk, mert Jézus valóban feltámadt a halálból. Nos, testvérek, ennyit szerettem volna ma elmondani. Erről a 4 pontról szerettem volna beszélni, majd holnap még folytatnám, mert van még tovább is. Aki tud jönni, a szeretettel várom, és várjuk. Minden esetre itt egy nagy csodára emlékezünk vissza. Jézus feltámadására, ami igazolja, hogy Isten a történelemben cselekszik, igazolja, hogy a proféták is helyesen szóltak, igazat beszéltek ők is, jó, ha figyelünkre járjuk. Jézus is igazat beszélt, jó, ha még jobban figyelünk Jézusra, és annál is inkább, mert ő még a halál legyőzője is. Segítsen bennünket az mi Urunk az ő szent lelkével, hogy tudjuk hinni a feltámadott Krisztusba, és odaadjuk neki a szívünket, elfogadjuk őt, és kövessük egész életünkbe. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked ezt a csodát, a feltámadásod csodáját. Valljuk azt, hogy nagy csoda minden kis virág, de ez még nagyobb csoda. Ez a csodák csodája, hogy te visszajöttél a halálból. Ott voltál a kereszten, aztán még átszúrták az oldaladat is, hogy biztos, ami biztos, nehogy tetsz halott legyél. és mégis lehetetlen volt néked a haláltól fogva tartatni, legyőzted azt. És köszönjük te néked azt, hogy mindezt előre megmondták régi emberek az Isten lelke által, és te magad is megmondtad, Jézusunk, hogy ez így lesz. És köszönjük néked, hogy Isten is megcselekedte ezt a csodát a történelemben, és mi tudhatjuk, hogy ki a nagyobb, a halál vagy te. És éppen ezért nem a haláltól kell félnünk, hanem benned lehet bíznunk. Kérünk, hogy segíts minnyájunkat a beléd vetett bizalomra. Segíts megértenünk azt, hogy a bűneinkért haltál kereszthalált, hogy erre emlékeztet most is minket az úrvacsora. Azt gondoltad, és azt hagytad végrendeletedbe, hogy így emlékezzünk meg a te halálodról. Segíts, hogy megemlékezzünk róla, de arról is, hogy föltámadtál és élsz. És hogy ez a számunkra téged kiemel az emberek sorából, fölénk emel, mert végtelenül több vagy mi nálunk is, egyénenként, személyenként. Segíts minket arra, hogy mint ahogy régen leborult Tamás előtted, és annyit mondott neked, hogy én Uram és én Istenem, segíts, hogy mi is leboruljunk előtted, megváltó Urunk, és kimondjuk neked egészen személyesen, talán éppen ezen a húsvéton először is, hogy én Uram és én Istenem. Segíts, hogy imádóid legyünk, követőid legyünk, igazi keresztjének legyünk, és tudjunk téged dicsérni egész életünkkel, engedelmességünkkel, bizalmunkkal, szeretetünkkel. Segíts, hogy téged tudjunk megtisztelni mindenek fölött. Köszönjük néked, hogy ma is együtt lehetünk, és így ünnepelhetjük húsvétot a te igédnek fényében. Kérünk, áld meg családjainkat, áld meg otthonainkat, áld meg gyülekezetünket. Könyörülj magyar népünkön, hogy ne a babonák felé forduljunk ezen az ünnepen, hanem feléd elsősorba, és aztán tudjunk egymásnak is örvendezni. Kérünk, hallgass meg minket esedezésünkben. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a kedves testvéreimnek, hogy amint láthatják, az Úr szent asztalát is megterítettük, akik elkészítették szívüket, lelküket, és szívesen részesülnek ebben, azokat szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap 9 órakor ugyancsak úrvacsorás istentiszteletet tartunk, és amint említettem is, ha lehet, akkor folytatom ezt a sorozatot, amit ma elkezdtünk. A jövő héten gyülekezeti alkalmunk aztán nem lesz, legközelebb majd, illetve lesz pénteken, a pénteki imaórát már megtartjuk itt a gyülekezetbe, és aztán vasárnap a következő alkalmat. Mindenkit szeretettel köszöntök itt húsvét ünnepe alkalmából is, tudom, hogy némelyek elmennek, most nem tudok kimenni, de akik elmennek, azoknak innen szeretnék áldott és békességes húsvéti ünnepet kívánni. Most pedig Isten tiszteletünk első részének végén, illetve készülve az úrvacsorára, énekeljük a 286. énekünk kijelölt két versét, 286 első versét, és utána majd a 6. versét. Jer, dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját. A két énekvers eléneklése után, aki nem kíván részt venni az úrvacsorán, azt attól búcsút veszünk. Kérem, hogy itt az előtérbe csöndesen viselkedjünk, mert folytatódik az Isten tisztelet, tegyünk tekintettel erre.